Ugyanazon a napon Szeghalmon találkoztam egy másik emberrel is, Csizmadia Lajosnak hívták. Ő egy másik pártnak volt a jövőmenő embere. Érdekes, hogy az ilyenfajta emberek úgy sűrítettek akkoriban a falukon, mint Ausztrália kutatók a dzsungelben. Valóban a magyar puszták és faluk világa majdnem olyan ismeretlen is volt még akkor, mint a Tanganyika tája, ismeretlen négereivel. Csak az adószedők és a csendőrök ismerték. Csizmadia Lajos el is jött velem vésztőre, és ott hált. Másnap ültünk az asztal mellett, s azon ott voltak egy halomban a kéziratok. Nézte őket, s azt mondta, hogy ő nem ért hozzá, de van a pártnál, illetve a lapjuknál egy fiatal tanár, s mivel az is szokott ilyeneket írni, bizonyosan ért hozzá. Megpróbálja, ő levisz neki párat belőle, jó? Kettőt kiválasztottam neki, vigye. És levitte. Leírtam magamnak újra a két verset, oda tettem a többi közé, s arra gondoltam, itt az idő, fülön csípni a szerencsét a hónapossággal. Mintha a hó lepte volna el, úgy virágoztak ki a szilvafák, a föld gőzölgött, a disznó ólunk üresen ásítozott, s én a csizmámat fótoztam. A kérgit kellett összevarnom, mert szétrepett. Munkába még jó volt akkor is, ha én barmoltam össze. Szomorú voltam nagyon, mert 5 birkámat el kellett adnom, hogy élni tudjunk, s hogy Piroskának orvosságot vehessek. Fazokas vette meg az 5 birkát. Maradt 15. Tudtam, hogy végül mind el kell adnom, mert már nincs megállás. Mégis, szinte beteg voltam bele hónapokig, hogy az 5-öt eladtam. Mintha az egész gyermekkoromat, múltamat, küzdelmeimet dobtam volna el darabonként magamtól, úgy éreztem. Anyját, nagyanyját, szép anyját én neveltem a birkáimnak. A pincéréti tanyától kezdve velem jöttek tanyáról tanyára, tájról tájra, majorról majorra, mint kicsi bárányokat az ölembe babusgattam, s hordoztam havas legelőkön őket. Hozzánőttek a sorsomhoz, múltamhoz, jövendőmhöz, s úgy apránként meg kellett, és meg kell még tőlük válnom, az fájt. Nem az árukat keveseltem, hanem a megválás szomorúságát sokaltam. Ilyen hangulatban orvosoltam a csizmám kérgit. Köröttem a kert zsongott, és a délután. A kerítésen kicsi csirkék búkáltak át, s kétségbe esetten sipogtak az ismeretlen nagyvilágnak. Mintha csak azért búdtak volna át, hogy az én fülem beduguljon. A nagy sipogásban Piroska megállt a hátam mögött. Egy újság? A postás hozta, mondta. A Szabadság volt, a Zsilinszki lapja. Ismertem már. Benne volt a két vers, a napimádó, s az új dal a Magyar mezőn. A fiatal pesti tanár Féja Géza méltó és komoly ismertetést írt mellé. Olyat, mint amilyet én elképzeltem és vártam. Valami újjongó, tiszta öröm világította be a sorokból addig rettenetes kétségeimet, és fekete vigasztalhatatlanságomat. Hátam nekidűtöttem a disznóol deszkájának, s emlékezéseim minden erejével visszaástam magamat a múltba, az időkbe, a bőrömmel, véremmel és minden idegemmel szinte újra átéltem az éveket, s benne az ütlegeket, a gúnyt, a cipősök rúgásait, lenézéseit, az éveken át tartó vágyat, sírást, fogcsikorgatást, ahogy tanultam kétségbe esetten az istállók mécseseinél, könyvre és papírra ráborulva, felerém lett a kerek ér, a csikótanya, a ködös messzi őszi bajmódi táj, a csizmaszárra írt vers, a fagyos ganédombok, a füstölő hóviharok, s a szűröm ujjából elszórt versek, s végig onnantól kezdve az ezerszer s ezerszer összeomlott remények. 20-25 esztendő minden kínjaira első elégtétel volt nekem a Féja Géza írása. Ezt még soha nem mondtam el neki, de íme, most ide leírom. Lehetett közöttünk nézeteltérés, és lehet ezután is, de az nem változtathat azon, hogy ő volt az első az írók közül, aki mint ember és író bátran nyújtotta felém a kezét. Ő már akkor bizonyosan tudta, hogy a puszták ezer éves magyar világának fagyát és csendjét segíti szétfúni nekem. Még ma is, most is, hogy írok arról a napról szinte keresem a hátammal a disznó ólat, hogy neki dűljek, s mint akkor úgy vélem ma is a Mester József tanítóm szavát hallom, amint átkiált hozzám az időből, Sinka. 6 paddal feljebb. Ó, én jámbor lélek. Akkor még nem tudtam, hogy a szellemi cipősökkel még csak ezután kezdődik az igazi küzdelem, s nem csak az első padért, hanem az életért, halálért. Ha azt mondhatnám, hogy az első padot megnyertem, és az életet, akkor most már csak a méltó halált kívánhatnám, de nem olyat, mint amilyet ők óhajtanak nekem. De én még nem mondhatok semmit. Az első padot összetörte a hiúság, s roncsait jobb és bal oldalra dobta. Egyelőre a pad üres helyen állott. Az élet félelmetesebb, mint valaha, s azt még ma nem tudom, hogy tiszta, nagy és szép halálra méltó leszek-e. Hagyom azonban mindezeket a jövendőnek, s visszakanyarodok a vésztői dolgokhoz. Piroskának elmondtam, hogy mit jelent nekem az újságszám, s ő szegényke boldog volt, hogy a végtelen hajszában nekem is van valami kis örömöm. Varga Zsigának is megmutattam az újságot. Látod, életemnek idáig összesen ez a két vers a látható és fogható eredménye. És Zsiga igazat adott. A fiatal tanító, Rácz József meg elvitte az úri kaszinóba a hírt, hogy ím, az a nihilista napszámos mit csinál. Később hallottam, hogy egy 900 holdas földbirtokos fia azt mondta, amikor elolvasta ő is a két himnuszt, hogy annál szebbet talán még ő se tudna írni. Gondolom úgy számított, hogy aki földbirtokos, azelőtt nincs lehetetlenség. Ha ma elhatározza, hogy ő író lesz, holnap már szól a parádés kocsisának, s négy lóval úgy behajtott az irodalomba, hogy még az úri asszonyok lapja is megnyalja a száját. Bizony nem úgy van ám az, hogy az úri kaszinó alul maradjon egy napszámossal szemben. Én nevettem, és triereztem a búzát egy gazdag parasztgazda udvarán. Nem tudom, biztosan már úgy rémlik, hogy marhásnak hitták. De azt bizonyosan tudom, hogy keserves munka volt, mert majd ketté hasadt a derekam, úgy fájt, s mégis zsákolni kellett. Az állomáshoz szállítottunk akkor, de a fáradtság, fájás, verejték és porkinjain is átmuzsikált már a két himnusz, s a zsákolás gyötrelmeit megenyhítette. Pár nap múlva két levelet kaptam. Megvannak még ma is a limblomjaim között. Az egyiket Féja Géza írta, s kérte, hogy küldjek be többet az írásaimból. A hang teljesen egyedülálló és új a magyar irodalomban. Küldtem is 5-6 írás neki. A másik levelet szintén Pestről kaptam. Épp fenn volt Pesten Szabó Pál is, onnan írta. Nagy örömmel üdvözölt, s írta, hogy épp együtt vannak Féjával, s hogy olvasta a két verset, de nagyon fél attól, hogy nem tudom majd olvasni, mert a két himnusz annyira tökéletes és annyira szép. Kért, hogy pár nap múlva menjek át hozzá Ugrára. Addigra otthon lesz. Okvetlenül látni akar. Így nyílottak ki lassan a messzeségek. Ami az idők hamujában aludt és hamvat addig, sorsom s reményeim szebbik része egyszerre valóság lett, feltámadt, s úgy körözött köröttem, mint legkedvesebb lepkéim a kék pillangók. Ahol Orosiban a tökös laposnak a legfeneke van, s ahol kifut belőle a hosszú foki csatorna, kétfelé ágazik a köves út. Az egyik Zsadány fele, a másik meg a Geszti gróf birodalmán át, Mezőgyán felé fut, s e kétfelé futó út ölelőjében egy új ganédomb állott és gőzölgött. Nem valami kisasszonyoknak való illata volt, az bizonyos. Egy hónappal elébb Cserepesből hordtuk oda. Itt dolgoztam én napszámosként, mikor Bőcsibe akartam beállni hónapos juhásznak. Szóval gőzölgött a föld kenyere, de én azért a kerékpárt mellé támasztottam, jó ugrás volt bizony oda vésztő, s úgy gondoltam, hogy egy kicsit kitátokom magam. Útban voltam Ugra felé. Benéztem Gabonásba is. Arany János rokona éppen dögöt nyúzott, és sopánkodott, hogy mindig ott szakad a madzag, ahol vékony. Fazokasban is jó adag volt abból a sopánkodó hajlamból, ami Arany Jánosban is megvolt. Csak hogy Fazokas valóban szegény volt, és nem kellett neki játszania, hogy nincs. No, de menjünk csak Ugra felé. Zsadányon túl a szemhatárig egy síkatáj hatalmas legelőkkel. A legelők fölött bíbicek ríttak, rajta birkát legeltek, és szamarak kaszinóztak. Lám, kaszinó mindenfele kerül. Ezen a tájon pásztorkodott egykor sok régi ismerősöm. Buzgány az öreg, a farkas arcú, az alacsony tömzsű martonyok, a fiatal gyócsképű szakál, aztán cibere, a vén trászom prison, fiatal korában valamikor az én ipamat, Pap Mihályt is sokat verte itt az őszi eső. Ahogy a hátam mögött elmaradt a táj, szinte azt véltem, hogy kinőnek a gyebből mind a régi emberek, s integetnek, hogy el ne felejtsem őket, s az emléküket a folytonosan távolodó és folytonosan temető időben. Valóban, ha az ember egy olyan nagy árva tájon végignéz, önkéntelenül az jut az eszébe, hogy az ember nem másért születik, csak azért, hogy legyen az időnek kit eltemetnie. Mikor megérkeztem Szabó Pálhoz Ugrára, a házból kijött egy totemarcú ember. Azonnal megismertem. Na, ez lesz az a Szabó Pál. Én Sinka István volnék, mondtam neki. Gondoltam, mindjárt cimbora, mondta ő. Így, ahogy látsz, én meg Szabó Pál vagyok. így találkozott a független szíkfűszedő meg a nihilista napszámos 10 évvel ezelőtt azon a tájon, ahol a kőrös zugásával szatmári, szilárdsági és bihari parasztok vonultak századok előtt Csanád felé, s a sipkájukban bizony nem diót vittek. Másnapig maradtam Szabó Pálnál. Emlékszek rá nagyon jól. Ott ismertem meg Bíró Jánost, Rózsa Imrét, bíró, Gesztről jött át fekete ruhába, piros mogyoró virággal a gombjukában, s mikor megtudta, hogy én csak költő vagyok, végignézett rajtam, mint haszna vehetetlen ostornyélen, szánalmasan és fintorogva, s annyira sebecsült láttam, mint mikor számjegyek nélkül magában áll egy nulla. Különben akkor még Szabó Pál is azt mondta, hogy jó, jó, vers, vers, de azért az csak olyan másodrangú dolog. Honnan tudta volna akkor még azt ő, hogy én elsőrangú világot álmodok, s azt meg is teremtem, ha a pokolba tüzet raknak is a hátamra. S honnan tudta volna azt Bíró János Gesztről, Bihari Nagy Lajos Bojtról, vagy Kis Gergely Vésztőről? Az egész életemet küzdelemmel együtt nem nézték annyira, mintha a Gál Gaston kabátjáról leszakadt egy fületlen gomb. Bihari Nagy Lajos, akit később szintén Ugrán ismertem meg, nyíltan meg is mondta, hogy egy bugylibicskát is többre becsül, mint egy költőt. Természetesen engem se kivéve. Elég az hozzá, hogy a mogyoró virágos bíró véleménye után ítélve, inkább az ugrai halastónál vállalhattam volna halcsőzséget, mintsem reményeimre támaszkodva Tolsztoj és Petőfi tanár urak emléke előtt letegyem az érettségit. Egy nagy diófa alatt szalonnát sütöttünk, s bizony bevallom most, szégyeltem magam, hogy engem odahajtott a szél a nagyvilágból, mint ismeretlen s idegen napszámost, ki két megjelent vers képzelt jogán, mint naplopó, egy másik ember nyakán élősködik. Szabó Pál ugyanis elmondta, hogy mind a 4 égtáj felől sereglenek hozzá a párt fűszva költői. Természetesen én nem azok közül vagyok, na, mondta ő, de azért én mégiscsak nagyon kifosztottnak érzem magam, mikor megindultam Vésztő felé. Rohanó könnyű kis zápor verte meg az utamat. Mikor a nagy legelő széléhez odaértem, úgy véltem, mintha az öreg buzgány 3 hetes szakállában felén fordítaná tűnődő, farkas arcács azt mondaná. Bizony, errefelé piros a mogyoró virág. Pedig senki se állt a legelőn, csak messze egy dörzsölő ágas. De ahhoz meg akkor nem ért el pesti ügyvédek izgalma, s épp ezért nem is viselt az se mogyoró virágot, se pártjelvényt. A legkisebb fiamnak, Zolinak azt magyaráztam, hogy nem szabad a fiatal szőlővesszőket letépni, mert akkor meghalnak. S ha azok meghalnak, akkor én az ők is kaningéből kiverem a port. Azt hiszem, mindegy lett volna, ha azt magyarázom neki, hogy a kisgazdapárt megnyeri a választásokat, kormányra jut, s Hunyadi Furi gróf, meg én, a nihilista napszámos testvéri sülünk, s a nagy fene demokráciában olyan korszak köszönt ránk, hogy elkopik mind a 10 ujjunk a nagy nyalogatásban. Szóval Zoli meg a szőlővessző között tettem igazságot, mikor egy nagyobb bacska gyerek azt a hírt hozta, hogy menjek Rácz tanítóhoz, ott vár engem valaki Dobajból. Azonnal a nyári hónaposság jutott eszembe, mert az ugrai út után mindig jobban-jobban dobolt bennem egy hang, hogy vissza innen, vissza az én világomba. Oda, ahol nincs, csak a szél, a csend, a bodzafák, az istálló, s ami egy csendesen duruzsoló lángja, ami mellett annyiszor melengedtem magányos álmaimat. Úgy gondoltam, hogy ha emberséges és értelmes valaki az a tanító, majd elkomázgatok vele, s az is jó lesz. Ha meg nem olyan ember, akkor egye fene a dolgát. Élek csak, mint facér hónapos, s úgy is jelentek annyit, mint egy vásári budlibicska. Mindegy, na, akárhogy lesz, megyek. Lássuk azt a tanítót. Egy fekete szőrzetű, álmos, nagyszemű, sápadt fiatalember állt az iskola kapujában. A fején kockás, szövet, mici sipka volt. Ennyi, de bányat legényez, gondoltam. Ez lesz biztosan az a harcsa. Kit keres? Szólott ő. Rácot, a tanítót, mondtam én. Mit akar vele? Mondtam neki, hogy valami tanító jött ide Dobajból, aki meg akar engem ismerni. Magas sinka! Nyitotta még kerekebbre a szemeit. Igen, mondtam. Maga harcsa tanító úr? Az vagyok. Harcsa Dénes. Egy-két pillanatig fürkésztük még egymást, aztán kezet fogtunk. Egy fél óra múlva egy kicsi kocsmában sertittünk, s összetegeződtünk. Isten neki, gondoltam, ha már idáig jutottunk, nekem nem árthat meg a parola. Utána a jó húsos tanító, Rácz József is letekezett. Harcsa Dénes csak hamar megállapította, hogy igen szépen tudom inni a sert, tehát rendes ember lehetek. Hogy el ne felejtsem, akkor mondta ő el nekem, amit már említettem, hogy nagybajszos, lassú, sappogó napszámosnak képzelt engem, hátamon fótos nagy dakuval, s a daku zsebiben kurta szárú cserépipával. Nem pedig olyannak, mint amilyen vagyok. Gyorslábú, vékony dongájú valakinek, akinek a nyelve csíp, az esze vág. Nagy meleg szemével, mint valami kétlángú lámpással, végig-végig kutatott rajtam, s csodálkozott, mintha csak a mese kerekéből hullottam volna ki, a mese kerekéből, amit ezer évig üresen forgatott az idő. Vagy minthogyha az óceán mélységeiből rohantam volna ki épp, akkor himnuszt és sert inni. Pedig Harcsa Dénesnek nem volt mit csodálkoznia. Bizonyára ő is nagyon jól tudta, hogy az óceán az idő, óceán a nép, s óceán a szenvedés és a halál e tájon, s hogy a táj és a nép elmondani és elkiáltani valója nagyobb az óceánnál. Tehát valakinek onnan kell jönnie a legmélyebbről, sorsban és életformában, aki kiáltani tud. Csak az lehetett pötyögős neki az egész dologban, hogy én vajon nem csak sert inni jöttem-e. Kenyértelenséget, reménytelenséget és félhalált láthatott ő is Dobai pusztán, hisz mezitlábos, himlős, kiütéses, köhögős, kicsi tanyai és pusztai tanulóinak seregében naponta vergődött előtte az élet, és sikoltozott felé a nép. A ruhátlanság és kenyértelenség miatt napokat mulasztó, kicsin nebuló, suttogó kis panaszaiban és mentegetőzéseiben is az könyörgött neki. A pártot és láncok közé átkozott óceán egy cseppje. A párhatosos könyvek és a párfilléres írkák áráért szégyenkező cselédasszony pityergésében is megcsalt és kijátszott óceán szomorú belső titkai vallottak. Akinek olyan nagy szeme van, mint neki, mondtam befele magamnak, Annak nem csodálkoznia, hanem tudnia kell, hogy a mesekereke a sárban is virágba borulhat. Vagyis, érthetőbben mondva, kis Bernésen is élhet költő, nem csak Budapesten. S Harcsa tudta. A magyarovirágos ugrai lesajnálás után ez volt a vigasztaló. Harcsa Dénes volt az első ember, aki a társadalmi gátakat felrúgta, s fütyölt a politikára, fütyölt az úri kaszinóra, s levette a kalapját a napszámos előtt. Nem azért, mert hódolni akart, hanem azért, mert társadalmi mértékkel is tudott mérni, és irodalmi mértékkel is. Már akkor nap barátok lettünk, s rajta keresztül Ráccal is. Nekem jó csala volt a kalapom, s eléggé széttaposott a csizmám, de azért már este úgy mutatott be a kaszinóban, mintha az a világ legtermészetesebb dolga és a rendje volna, hogy én is ott lopom a napot. Igaz, hogy én tűkön ültem, mert hajnalban napszámra kellett mennem lucernát vágni Varga Zsigának. Itt említem meg, hogy ők ketten, akkor este Ráccal, azt sütötték ki, hogy felmagasztalnak engem kaszinó szógának, akinek olyan a tennivalója, mintha kocsmáros lenne. Úgyis elég csehül nézek ki, a derekamat is szaggatta a happáré, s ott legalább nem kell zsákolni, s a kis kézikocsival viaskodni, rábeszéltek. A dobai nyári hónaposságról Harcsa hallani sem akart. Ő úgyis bejön Vésztőre minden héten, s találkozunk. A kocsmárosi teendőket meg majd megtanulom. Így lesz, ezt mondta. És úgy lett. No, de elébb én még lekaszálgattam a Varga Zsiga lucernáját, a tengerit is megkapáltam. Ugrát is újra megjártam. Szabó Pál ugyanis, mikor először nála voltam, újra meghívott. Nagy gyűlése készültek, ugyanis Ugrán diadalkapuval, Hunyadi Furi gróffal, Birka paprikással, sátor alatt és szónoklatokkal, pohárköszöntőkkel, zászlókkal és szalagokkal. Hogy természetesen az ő vendége leszek, mármint Szabó Pálé. Ne törődjék tehát vele, ha nekem ilyesmire nincs is pénzem. Micsoda beszéd az, menjen csak el. Nem csak napszámolni kell, meg verset írni, hanem az emberek közé is el kell menni. Bizony, nagy ügy az. Az akkori hetekben a szabadság kettessével, hármassával hozta a verseimet. Párizsban a kivándorolt magyarok lapja is hozta. Sőt, a párizsi magyar házban előadást is tartottak róla, Simándia megszállott felvidéken, Féja Géza meg Debrecenben a Déri Múzeumban tartottak előadást. Itt meg itt él egy napszámos, s ilyet meg ilyet is csinál. Harcsa Dénes meg Rácz József a szabadságban megjelent versekkel ostromolták az úri kaszinót, s a tagok előtt kezességet vállaltak értem, hogy jó kocsmáros leszek. Hogy nem baj, ha a töknek tesznek a tetejére kemény kalapot, azt is hajlandó leszek megnagyságos urazni, hogy ők még ezért is jót állanak. Szóval ez azt jelentette, hogy nem akarom magam egyenrangúnak közéjük odatolni, hanem csak kaszinó szóga leszek, akinek ők parancsolhatnak. Jaj, bizony, mert ez a legfontosabb. Már most megmondom, hogy addig a 3 hónapig, amíg ott voltam a kaszinóban, mint kimérő kocsmáros, nem igen lehetett rám panasza senkinek, mert igazán nem éreztem velük magamat egyenrangúnak, a kívánságát meg minden kaszinótagnak, habár alkalmazkodni soha nem tudtam, a legszorgalmasabban teljesítettem. A munka erkölcsének az ABC-jét nekem különféle villanyelekkel, jegyezték fel a hátamra már régen, zsenge gyermekkoromban. Tudtam, hogy szolga vagyok, hát szolgáltam. Nem elnöknek mentem én oda, Isten őrizzen, hát nem igaz, hogyha Dubajba mentem volna nyári hónaposnak. Pedig, ha őszinte akarok lenni, az én gusztusom inkább arra fele hajladozott. Nem azért, mintha a csontjaim mindenáron kívánták volna a hajladozást, hanem azért, mert ott a verejtékben és fájdalomban is dal születik, s a dalban benne sajog az élet, amit semmiféle nyári hónaposság se győzött még le soha. S azért is inkább mentem volna oda, mert az úri kaszinót sereivel, üvegjeivel, csanakjaival és kérlekalásaival nem az én szabad és kemény világomhoz szabták. Nagy csörömpöléssel indult meg hát a kocsi. Hajnal volt és vasárnap. Ugrára mentünk. 10 óra lehetett, hogy odaértünk. A sátor már állott, és csak ugyan zászlók lengtek, és szalagok lobogtak körül rajta, és legyek. Mert az ugraiak egy kalap alá, azaz egy sátor alá bonták a húst is, a politikát is, neki legyen mondva a fúri grófot is. Nem mondom, a vesztőiek dörmögtek egy kicsit a gróf miatt. De megmagyarázták nekik, hogy örüljenek neki, hogy van egy olyan gróf, aki egyé lényegül ím a néppel, s képes ide messzi ugrára jönni, hogy szavát hallhassa. S a legyek között megegye a paprikás húst, széttaposott és megcsúfolt bodzabokrok és növendék akácfák csüktek a sátor körül. Volt szívük az ugraiaknak tönkretenni őket. Igaz, hogy a mérhetetlen időben azok ráérnek nőni, törni, sajogni, hisz, lám, megtaposott és megcsúfolt bokor a nép is, és mégis mindig oda kínálja magát. A sátorban nagy kocsmalócákat szereltek, s azt, amelyik mellé majd a gróf ül, fehér abrosszal letakarták. A többi jó volt csak úgy kopaszon. Szabó Pál is előjött köszönni, megérkeztek a gesztiek is Bíró Jánossal. Neki újra piros virágja volt, s újra csak nézett rám, mintha azt mondta volna, na, megint itt vagy te, hogy is hínak. A diadalkapu is ott állt már, és körös szakál felé nézett, mint egy odakényszerített szomorú nagyjuk, kit arra kárhoztatott a bolond véletlen, hogy rajta átvonuljon B a gróf ugrára. És körül mindenütt emberek állottak, az égen felhők úsztak, Szabó Pál itt-ott elővillant, aztán lassan megtörtént a beteljesedés. Furi gróf, mint valami hófehér néger, átlépkedett a diadalkapun. Szegény, fájó árva nép és szegény, széttaposott bodzabokrok. Az emberek nem éjjeneztek, csak azok, akiknek muszáj volt. A diadalkapun át jött Bihari Nagy Lajos is. Mondták neki, hogy én is kivolnék. Mint a nagyon magas régiókban élők, s hogy mosolyog azon, aki a porban csúszik, úgy mosolygott Bihari, s akkor mondta nekem, hogy ha egy költő meg egy bugylibicska között választania kell, ő a bugylibicskát választja. Szegény én, szégyeltem magam, s keserű volt a szám. Egy megcsúfolt bodzabokron pillangók itták a fanedvét az eltört gajon. Odaléptem a bodzafához, s néztem a pillangók foglalkozását. Így telt el a dél. A szónoklatok puffadoztak, a tányérok csörögtek, s a paprikás zsírban úszott a demokrácia s a szabadság. Ettem volna én is, igaz, de nem azért, hogy a demokrácia zsírosodjon, hanem azért, mert akkor még nem ettem. Ám szégyen, nem szégyen, nekem nem volt pénzem. A zsákolással és kaszálással keresett napszám otthon kellett. Nem arra való volt az, hogy a furi gróf tiszteletére elpengessem borra meg paprikásra. Gondoltam, hogy majd csak rám kerül a sor, hisz vendég vagyok, vagy mi a fene. Nem kellett volna nekem diadalkapu, csak egy kis emberség. Igaz, akkor én még csak aljanépnek számítottam az ugrai nagy kavargásban. Néztem a dőzsölő pillangókat, s mosolyogtam, s azt gondoltam magamban, vár csak ugra. Egy napig tart minden lakodalom. A végén az történt, hogy az egyik kocsis odajött hozzám, s felajánlotta, hogy maradt pár falat kenyere ideadja. Neki se volt pénze, s tudta, hogy nekem sincs. Felültem a szekérderékba, rágcsáltam a kenyeret, a kocsis mellém ült, s arról beszélgetett, hogy nagy darab földet befészkeltek kolompírral, s ha jó termés lesz, terem annyit, mint a dög. Szombati Pistának hívták a kocsist. Évekkel azelőtt ő is haládi úrnál cselédkedett. Ismertem nagyon jól. Ő a világért se volt kisgazdapárti. Akinek van füle a hallása, értse meg jól, ő kocsis volt. Varga Zsiga, amikor megtudta a költő és a bugylibicska értékelését és az én vendégeskedésemnek, hihetetlennek tartotta. Csak jó idő múlva mondta egyszer nekem, hogy igen, hihető a dolog. Ki tudja, lehet, szegényt valami tapasztalat rávezette. Na de hiszen voltam én ugrán, aztán többször is. S rájöttem, hogy egész nagyszerű dolog volt ott lenni. Sőt, 5 évre rá, Bihari Nagy Lajos is elhajította a bugylibicskáját, s a költőt választotta. Bizony, folyik az idő, mint a víz, s hajtja a gondolat és az élet malma. És milyen jó, hogy emalom zúgásában lassan elalusznak mind a régi fájások. Hol vannak már azok? Még csak nem is sebb helyek az újak mellett. Majd azok is elúsznak egyszer. Tám meg azok is, kik az újakat adják. Igen, mert az idő nem csak öröl, hanem a harabdálóknak is kiveri a fogát.